Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
2014. november 30-án 10 óra 5 perckor ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Mai témáinkból az utóbbi hetekben felpörögtek a közéleti események kalocsán, jövő héten csütörtökön pedig erről akár nyilvános véleményt is formálhat, ha ellátogat a közmeghallgatásra csütörtökön délután a Városházára. Addig is az aktualitásokról beszélgetünk mai stúdió vendégemmel, dr. Bálint József Kalocsa város polgármesterével. Szép kezdeményezést indított útjára a Kalocsa Népművészetért alapítvány, melyhez ön is csatlakozhat. Az egykori énekzenei iskola falára gyűjtenek egy emléktáblára. A részletekről az alapítvány képviseletében az ötletgazda Szelecki Attiláné tájékoztatja a hallgatókat.
Hát akik kalocsaiak, és olyan idősek, mint már, mint én, azok tudják, hogy mit jelentett ez az iskola, az énekzenei általános iskola. Kodály módszer szerint tanultunk ott énekzenét, illetve hát néptáncot.
A mai napon elkezdődött a karácsonyi ünnepkört felvezető 4 hetes adventi várakozás időszaka, amely a keresztény emberek életében minősített időszak. Az adventről, a karácsonyról, az értékekről és ajándékozásról beszélgettünk ez alkalomból dr. Bábel Balázs kalocsai érsekkel.
Nagyon jó színdarabra, nagyon jó filmre. Az ember az utolsó kockáknál, utolsó jelenetnél ül be, akkor csak bámészkodik, hogy mi ez. Hát mindig azt végig kell nézni, ugye, hogy ott legyen. Tehát, hogyha valaki éjféli misére szokásosan beesik, hát körülbelül úgy van, mint a film utolsó kockáinál belép. De tehát, hogy ezért kell lelki készület. És hát miután az egyház jó pedagógus tudja azt, hogy meg kell ismételni az ember életében több dolgot.
Ez a Turmix, hamarosan kezdünk.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Never wash up, does he clean up? No, he never cleans up.
11 perc van, ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk, a küszöbön álló és már elindított átszervezések, már lezajlott és folyamatban lévő személyi változások az önkormányzat égisz alatt működő egységeknél, elmaradt őszi lomtalanítás, arab befektetők látogatása, városi tévé visszarendezése. Hát címszavakban ezek voltak az elmúlt hetek kiemelt közéleti eseményeit Kalocsán, akivel pedig mindenről részletesebben beszélgetünk, dr. Bálint József polgármester úr, akit személyesen köszönhetek itt a Korona FM 100 stúdiójában. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm én is a város hallgatóságát ezen a borongós november utolsó napon.
Hát tulajdonképpen itt jó bent lenni ilyenkor, nem?
Így
tehát
igaz.
Akkor az elhangzottakból leginkább akkor először talán a időrendben haladva nézzük meg a múlt heti sajtótájékoztatót. Ugye a hivatal hiányáról, némi belső átalakításról esett szó abban. Úgy.
Igen, hát annyi, hogy nekünk is meg kell szerveznünk a magunk kommunikációját, és ezt egy külső cégre bíztuk, aki jelen pillanatban készíti elő ezt a változást, illetve ő alkalmazásában van dr. Angeli Gabriella, aki képviselőtesteti tag is, és gyakorlatilag ezt a munkát ő fogja össze. Fölmértük a lehetőségeinket, kiderült, hogy a kalocsa.hu lap az csak bérleményben van nálunk, tehát mindenféleképpen abba az irányba kell menni, hogy saját honlapot kell készítenünk, illetve saját blogot fogunk indítani, és hát a sajtóval, meg a helyi rádióval, tévével olyan együttműködést kívánunk folytatni, amely biztosítja, hogy megfelelő és korrekt tájékoztatásra lássuk el Kalocsa város lakosságát.
Most ugye arról is szó volt, hogy most osztályok lesznek az irodák, mi a helyzet ezen a téren?
Ez gyakorlatilag csak egy elnevezési módszertan volt, hiszen ha valaki foglalkozott szervezéssel, tudja, hogy a nagyobb egységek általában az osztályok, irodák kisebb egységek, és gyakorlatilag ezeknek a átvizsgálása után lényegében nem nyúltunk a szervezethez, csak az elnevezés változott, ugyanúgy személyek sem mozogtak, tehát gyakorlatilag mindenki tiszta lappal indult bent a hivatalba. Tehát megerősítésre került a jegyző, aljegyző, gazdasági osztályvezető és az osztályvezetők, tehát gyakorlatilag az állományhoz, úgy mondjam, a szakmai részhez nem nyúltunk hozzá. Egyedül, amihez hozzányúltunk, hogy a választás másnapjától azok a politikai megbízottak, így is nevezi a törvény őket, nekik a munkaviszonyuk a polgármester választásával megszűnt, gyakorlatilag ez a kabinettet ölelte föl, illetve hát természetes, hogy ilyen váltáskor a sajtóhoz hozzá kell nyúlnunk.
Ugye, amit talán a leginkább az emberek beszédtémája volt, az az, hogy elmarad ugye az őszi lomtalanítás, amire azért nagyra számítottak az emberek. Milyen okokra vezethető ez vissza, illetve milyen átitaló megoldást tudtak esetleg kitalálni, vagy van-e valami fejlemény ebben az ügyben?
Igen, hát gyakorlatilag ezt kényszer szülte ezt az intézkedést, hiszen a Pargondozó Kft. Finanszírozása enyhén szóval besült, tehát gyakorlatilag nem volt finanszírozható bevétele, és ezért meg kellett oldani azokat a problémákat. Ez egyrészt adódott alulfinanszírozásból is, illetve hogy nem jól mérték fel a pénzeszközeiket. Ezért mindenféleképpen személyi változást kellett eszközölnünk, ezért került a helyére egy új Kft. Vezető, ügyvezető, aki holnaptól lép be és végzi ezt a munkát, reméljük, hogy megfelelő szervezettséggel, és gyakorlatilag nem az ő tevékenységének köszönhető, tehát az újnak, hogy elmarad ez a program, hanem egyszerűen nem volt üzemanyagra pénzük, fizetést nagyon nehezen tudtuk biztosítani, hogy kifizetésre kerüljön, és átmenetileg, hangsúlyozom, átmenetileg Vaskút átvette a szemétszállítást és begyűjtést, ez úgy tervezzük, hogy a másfél-két hónapra akkor be tudjuk stabilizálni a céget, és újra visszavesszük ezt a szolgáltatást, hiszen ezt alvállalkozásban végezzük a környéken, illetve a városba a vaskúti cégnek. Tehát ő segített ki bennünket, így a 22 embert is átmenetileg átvette, az ő bérüket ők adják, illetve a gépjármű üzemanyagok, hajtóanyagokat is ők biztosítják. Ezért nem fért be a lomtalanítás, de természetesen azokat a zöld anyagokat, amit a lakosság kiadott, vagy kirakott, el fogjuk szállítani a hétfőtől kezdve azokat az anyagokat, amit becsomagoltak, falevelek, egyéb hulladékok, azok folyamatosan most már szállításra kerülnek, illetve azokat a faágakat, amit rendezetten kiraktak, azokat is el fogjuk szállítani. Erre megfelelő pénzeszközt fog a város biztosítani, amennyiben azt a keretet, még azt a kis keretet, ami maradt nekik, túllépnék. Ez természetesen azzal függ össze, hogy a városnak meg kell kapni a belügyminisztériumtól az úgynevezett önhiki pályázaton pályázott összeget, mert ebben az esetben látunk arra lehetőséget, hogy pénzügyileg a város december 31-ig újra legyen a helyzetnek.
Ha már úgyis szóba került a parkgondozó Kft., ugye a Kft.-k is egy nagy érdeklődésre számot tartó téma, ugye a lakosság körében, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a Kft.-nek, illetve hogy hol tartanak, vagy mikor a várható az átvilágítások eredménye, melyik marad, melyik nem marad.
Tehát a könyvvizsgáló jelenleg dolgozik, a könyvvizsgáló cég, inkább így fogalmazok, mindegyik Kft.-t átvilágítják ilyen szempontból, és pénzügyileg megnézik. Nekem koncepcionális problémáim is voltak a Kft.-kkel, hiszen a Kft. Kimondottan a gazdasági életnek a munkaszervezete, és nem a közszolgáltatásoké. A közszolgáltatásoké általában non-profit szervezetek, illetve bizonyos egységek, amelyek ugye nem törekednek nyereségre, hanem megfelelő szinten önkormányzati támogatása ellátják az alapvető, illetve az önként vállalt feladatainkat. Míg a Kft. Kimondottan profitorientáltak, tehát vannak ugyanolyan részek, amelyeket természetesen lehet Kft. Formába üzemeltetni, ezeket most fölülvizsgáljuk, és azokat a Kft.-ket, amelynél remény van arra, hogy gazdasági téren nullára vagy bizonyos kis eredménnyel tudnak működni, és a feladatokat jó szervezetten ellátják, akkor ezeket meghagyjuk. Az átvilágítás előzetese szerint úgy tűnik, hogy a 7 Kft.-ből 4 maradni fog. Az, hogy még milyen formában, az még eldől, mert lehet, hogy 2 Kft. Még össze fog olvadni, ez még a vizsgálatok eredmény, illetve a Kalocsa Szíve programnak a kötelezettsége, hiszen a vagyonkezelő Kft.-hez van telepítve, és minden engedély az ő nevére szól, tehát ezért a változtatás, hiszen most már lassan egy évünk van csak hátra, hogy befejezzük a programot, nagyon nehéz, hiszen ez azt jelenti, hogy újra engedélyeztetni kellene a programjainkba azokat a részeket, amire ő kapott engedélyt, hatósági engedélyt. Ezt nem engedhetjük meg, hiszen folytatnunk kell ezt a programot, és gyakorlatilag be kell fejeznünk. Ugyanígy a Menza Kft. Az áfák miatt maradni fog, tehát ugyan lehetne intézményi formában működtetni, de az áfa visszaigénylések miatt ez a Kft. Is maradni fog. Ugyanígy a Parkgondozó Kft. Ugye az esetleg össze fog olvadni a vagyonhasznosító Kft.-vel, de ezt majd a vizsgálatok döntik el, hogy hogyan tovább, és gyakorlatilag a Security Kft. Az felszámolásra kerül, jelen pillanatban tárgyalások folynak az ügyvezetővel a kivásárlás ügyben, nekünk az is megoldás, illetve sokkal egyszerűbb, hiszen gyakorlatilag azokat a feladatokat, amit eddig ellátott takarítás, illetve őrzésvédelem, ez megszűnik. A takarítást átveszi a vagyonhasznosító Kft., a védőőrzetet pedig személyőrzés nem lesz, hanem vagyonvédelem lesz, tehát biztosításokkal oldjuk meg, illetve távfelügyelettel. A távfelügyeleti szerződéseit a Kft. Kiürítette, ezért van az, hogy inkább eladjuk, hiszen nekünk ez egy vállalkozásforma lenne, ami az önkormányzatnak nem alapfeladata, és nem is teljesen tartozik az önként vállalt feladatai körébe, és ahogy átnéztük, nagy megterhelés volt a város részére, tehát a város ehhez jelentős pénzügyi támogatásokat adott. Tehát erre a feladatra ilyen formában nincs szükségünk. A másik két Kft.-nk, aki van, egyértelműen olyan feladatot látott el a város életében, amelyet régen a művelődési központ látott el, és gyakorlatilag úgy látjuk érdemlegesnek, hogy itt nem visszarendeződésről van szó, hanem egy gazdasági átszervezésről, amely ezt a feladatot komolyabban is el tudja látni, egyrészt másrészt meg gazdaságosabban, hiszen ezeket a feladatokat el is látta, illetve nem is került átszervezésre, mert a feladatsor annál az intézménynél maradt. Itt nem egy új intézményről van szó, hanem a feladatbört kell bővítenünk, hiszen alapvetően megmaradt az intézmény, és hát számítunk arra is, hogy akik esetleg ebbe a feladatkörbe eltávoztak, hogy vissza tudjuk őket hozni, és tovább tudják szervezni. A Város Marketing Kft.-ről van szó, illetve egy másik fejlesztési Kft.-nkről, amely fejlesztési feladatot viszont vissza fog venni a műszaki osztály, tehát a fejlesztési osztályunk fogja ezentúl ellátni, hiszen ott rendelkezünk olyan képzett szakemberekkel, akik pályázatot tudnak írni, projekteket vezettek, és gyakorlatilag az ő feladatok egyébként is a vezetése, tehát a párhuzamosságokat fel fogjuk számolni. Ezzel is mintegy csökkentve a költségeinket, hiszen a költség tényező meghatározó sajnos a város életében. Annyit még elkívánok mondani, hogy a nagy beharangzott programok közül vannak, amiket meg fogunk valósítani, amelynek realitásai vannak, hiszen itt van például a hőerőmű kérdésköre, most már túljutottunk azon a ponton, hogy befektetői pénzekkel meg tudjuk oldani, legalábbis a csütörtöki döntés ezt tartalmazta, illetve azt, hogy határidő hosszabbítást kapunk, tehát reális határidőben be tudjuk fejezni ezt a projektet. Ez nem egy kis feladat, illetve bizonyos kellemetlenségekkel fog majd járni a városban, hiszen a föld alatt vezetünk vezetékeket, az mindig bizonyos esetekben korlátozzák a lakosság mozgását, mozgásterét, és hát ez bizony átmenetileg egy kis gondot is fog okozni. De úgy látjuk, hogy érdemes megcsinálni, mert a költségeinket, az intézményeinket ezzel újra tudjuk csökkenteni. Tehát gyakorlatilag ezek a kényszer lépések vezetnek arra, hiszen a várost működtetni kell, és a város működtetését kell megteremteni. Én nem szeretek visszafele mutogatni, vagy másra mondani, de sajnos másodrangú kérdés volt, és az elsőrangú kérdések voltak a fejlesztések, és a fejlesztések azon ki, hogy esztétikusak, és bizonyos vonatkozásokban egy lakossági rétegnek kielégítették az igényét, de igazi munkahelyteremtés nem történt meg vele, tehát mindenféleképpen nekünk a jövőben arra kell törekedni, hogy munkahelyeket megőrizzünk, illetve munkahelyeket teremtsünk.
Már a fejlesztés témakörre majd visszatérünk mindjárt, mert hogy volt egy prominens látogatója a városnak a minap. Viszont előtte szeretném feltenni a kérdést, hogy mi a helyzet a Kalocsa TV-nél, ugye néhány nappal született egy döntés, hogy a korábbi működéshez térnek vissza, hogy megváltoznak a működési feltételek, átrendeződik. Hogyan érinti ez a Kalocsa televíziót, a nézőket, a dolgozókat?
Igen, tehát Kalocsa TV az önállóan működött, illetve tag intézményként működött 2010-ig a művelődési központnál. Gyakorlatilag ez átszervezésre került, és a Kalocsa.com Kft.-hez került. Kalocsa.com Kft.-nek alapvetően más a feladata, ugye ott internet szolgáltatás, telefonos szolgáltatás és kábel TV szolgáltatásra lett felépítve, ezért úgy gondolták, hogy a televíziót átrakják oda, hogy gazdaságosabban tudják üzemeltetni. Sajnos a mi felméréseink szerint az jött le pénzügyileg, hogy amit ugye stabil bevétele van a Kalocsa.com-nak, hogy az előfizetési díjakból, szolgáltatási díjakból, ezeknek a szolgáltatási díjakból kellett volna fedezniük a fejlesztéseket is, technikai fejlesztés, hiszen aki ismeri a kommunikációt, tudja, hogy nagyon nagy forradalom zajlik, és néha másfél-két év alatt elavulnak azok az eszközök, és ugye ezeket fejleszteni kell, a talpon kívánunk maradni. Azért, hogy a szolgáltatást megfelelő biztonságosan is fejlesztve tudjuk szolgáltatni a jövőre nézve, ezért a Kalocsa.com-nak a profiljait le kell tisztítani, és csak azt a feladatot kell ellátnia, ami tényleg szolgáltat és profitbevételt hoz. Ez a bevétel nagy része viszont elment a televízió üzemeltetésére, anélkül, hogy a televíziót érdekeltvé tették volna nagyobb reklámbevételekre, illetve más egyéb önálló műsorok készítésére, és ezt esetlegesen forgalmazni, eladni lehetett volna bizonyos pénzeszközökhöz. Természetesen egy televíziós stúdió, tudjuk azt, hogy soha nem lehet olyan nyereséges, hogy saját lábán megálljon. Ez mindenféleképpen a városnak működtetési pénzt kell biztosítani háttérbe. Ezért, és egy még nagyobb gond volt, hogy a sugározási jog viszont nem a Kalocsa.com-nál volt, hanem a sugározási jog továbbra is a művelődési intézménynél, tehát ő neki volt erre engedélye. Ezért egy úgy fogalmazok, hogy egy pici törvénysértés is zajlott az elmúlt három és fél évben, tehát gyakorlatilag ezt helyre kell rakni, nem szeretnénk kockáztatni, hogy esetleg a frekvenciát a jövőre nézve elveszítsük. A létszámisület duzzasztó, tehát megfelelő módon azt is átszervezésre kerül, illetve hát megfelelő szakember kerül az élére, és az ő dolga, hogy átszervezze, mi ezekben nem szólunk bele. Egyébként a KFT-knek a belügyeibe sem szólunk bele, tehát nincs ilyen, hogy direkt utasítással menjenek. Az ügyvezető felelősség, hogy ő hogy oldja meg a problémákat, csak abban az esetben, hogyha a működés nem úgy megy, és nem úgy halad, ahogy elvárjuk. És azt se rejtem vék alá, hogy a televízió és a kommunikáció ez hatalmi kérdés, tehát ahogy elmúlt 4 évben szinte egyoldalú tájékoztatás ment a városba, és csak sikerpropaganda ment a televízió részéről is, gyakorlatilag ezen a felfogáson változtatni kívánunk, tehát minden egyes eseményről, ami a város életében jelentős, még ha az nem is pozitívum, akkor is föl kell tárni, nem szabad elszakadni a lakosságtól, tehát a lakosságnak igénye van a reális tájékoztatásra, és ezt az új irányvonalat tartania kell a televíziónak. Sajnálom, hogy ilyen nehéz szavakat kellett kimondanom, de erre az elmúlt időszak példája rámutattak arra, hogy ilyen úton nem lehet haladni. Tudom, hogy ez országosan is jelentősen így van, kivételkező ugye a magánrádiók, illetve magáncégek, bár ott is bizonyos vonatkozásban alkalmazkodási készség van, és a kényszer ráviszi őket, én ezt ismerem, de gyakorlatilag biztosítanunk kell a szabad és megfelelő hír tájékoztatást, és hát ösztönözni szeretnénk a tévét, hogy több új friss műsort adjon, ne pedig konzerv műsorokat ismételgessen.
Akkor visszatérünk a fejlesztésekhez. Ugye friss fejlemény, hogy itt járt az Arab Business Club elnöke Kalocsán, tartott egy sajtótájékoztatón, ami néhány dolgot megemlített, de igazából az ember szeretne egy rejtett kamerát, vagy csak egy kis lehallgató készüléket elhelyezni. Miről beszélgetek, vagy mi az, amit ebből el szabad mondani, hogy milyen lehetőségeket itt lát itt a térségben?
Ugye Murszi úr most már másodszor járt Kalocsát, tehát Kalocsán egy éve ezelőtt is járt, akkor gyakorlatilag csak egy szemlélődő terepfölmérésen volt, és most már maga az Arab Business Club is ugye jelentős pénzekkel rendelkezik, hiszen ez egy magántársaság, tehát nem kötődik egy arab országhoz sem, hanem több arab ország befektető, illetve nem arab befektetők is részt vesznek ebbe a munkába, és gyakorlatilag ugye Magyarország tőkehiánnyal küzd, és ezért ők megpróbálnak ezen a téren segíteni. Hát Mursz úr elmondta, hogy 4 kör van, amiben ők érdekeltek. Az első az ingatlanfejlesztés, a második gyakorlatilag a idegenforgalom, és ez lesz most kiemelt fontossága az ő számukra. Harmadik az üzemek, tehát az iparfejlesztés, illetve export-import tevékenység, és a negyedik a mezőgazdaságban is nagyon érintettek. És ugye Kalocsa gyakorlatilag az első három, tehát a gyakorlatilag az iparfejlesztés kivételével ugye jó potenciális lehetőségekkel rendelkezik. Az iparhoz is van bizonyos területünk, ami csatlakozhatna, de ez nagymértékben más, több és más külső okokra is összefüggésben van, hogy ez sikeres lehet-e vagy nem. Ami nagyon érdekelte őt, az a idegenforgalom, hiszen fölvázoltuk neki, hogy milyen projektet hajt végre a város, és az egyházzal együtt, hiszen Kalocsának eddig is volt idegenforgalma, de ezt véleményem szerint a jövőben csak összehangoltan és koordináltan lehet végrehajtani, illetve fejleszteni. Ha a projekt elkészül, akkor el kell gondolkoznunk, hogy az 5 éves fenntartást hogy tudjuk megoldani, illetve valóban lehet-e akkor a kitörési pont, ahogy tervezték. Véleményem szerint csak akkor lehet, hogyha a Kalocsán működő idegenforgalmi szervek külső segítséggel megfelelő programokat tudnak előállítani, és hát a legkisebb keresztmetszetet föl tudnánk számolni a szálláshelyek kérdésköre. Erről is szót váltottunk az arab befektetővel, hogy Kalocsán gyakorlatilag olyan szálláshelyünk nincs, nem rendelkezünk, ami az igazi idegenforgalom számára elfogadható lenne, tehát a belföldiekrel úgy, ahogy megvagyunk és rendelkezünk, valamennyi szálláshelyre, de igazi szállodánk, patinás szállodánk nincsen. ez is érdekli, tehát ő arra tett ígéretet, hogy mi dolgozzunk ki projekteket, csomagokat, és nem sokára vissza fognak térni kollégái, és jelentkezni fognak, amilyen tevékenységbe tudnak segíteni. Ugyanígy felvetettük a Paks 2 bővítésének a lehetőséghez kapcsolódó dolgainkat. Itt nem titkolt szándékunk az, hogy valóban ne csak választási téma legyen a Paks-Kalocsa híd kérdésköre, és amennyiben állami pénzből nem lehet megvalósítani, próbálunk befektetőket találni, hiszen olyan dolgokat tudnánk összekapcsolni, mint például a Paks 2-nek a logisztikája, hiszen amikor ott fölfut az építkezés, azokat az embereket el kell helyezni, és csak Pakson nem helyezhetőek el. Tehát gyakorlatilag ezeknek abba a körbe, amely ugyan nem messze van, tehát gyakorlatilag arra nem számíthatunk, hogyha a híd nem épül meg, hogy a két másik hídon keresztül és Kalocsán elszállásra az embereket szállítsák paksi munkára, hiszen az jelentősen növelne a kérdésköröket, de itt a híd megvalósulna, akkor ez a távolság szinte 20 kilométeren belül lenne, tehát megérni ezzel foglalkozni, megfelelő szálláshelyeket készíteni, felújítani, illetve hát más csatlakozó beruházásokat készíteni, például a Paks 2-nek a melegvíz tartalékával, tehát a hűtővíz felhasználásával például kertészeteket létrehozni, amely kertészeti termékekre az arab világban nagy kereslet van. Itt gondolok épp, amit nemrég fedeztünk fel, hogy a retek termesztés, ez nagyon profitorientált, és az arab világban az egyik legjobban értékesíthető termék, de más egyébről is tudunk számot adni. Tehát ők rendelkeznek pénzeszközökkel, és megfelelő projektek esetén ők segítséget próbálnak nyújtani a mi fejlesztéseinkhez, és egyébként ipari céloknál is, vagy üzemfelvásárlások, ami őket érdekli, vagy pedig munkahelyek megőrzése, illetve zöld beruházást, amiből exportálni lehetne az arab országok, vagy más országok fele, és ez gyakorlatilag érint őket, de ez két irányú utca, tehát nekünk is föl kell erre készülnünk, és megfelelő projekteket kell készítenünk, mert maga a pénzeszköz az csak tényleg egy eszköz, de a közös megvalósításhoz egy olyan elképzelés kell, amely kimutatja, hogy mennyibe kerül, mennyi a megvalósíthatóság és a megtérülési idő mennyi, hiszen a pénzügyi befektetők ezt mindig számon kérik, mert csak úgy nem áldozzák fel a pénzüket beruházásokra, annak a megvalósítására nincs remény. Tehát ők kemény pénzügyi háttérrel rendelkeznek, és ezt nekünk is elő kell készítenünk. Én bízom abba, hogy a kalocsai vállalkozók, hiszen zömmelő nekik kell megcsinálni ezt, tehát megfelelő javaslatokkal tudnak hozni, projekteket készíteni, amelyeket mi ki tudunk ajánlani, illetve az ő szervezeteikkel megbeszélni, és gyakorlatilag így előrelépni Kalocsán a fejlesztések terén.
Hát, rengeteg dolgot szeretnék kérdezni, és gondolom, hogy a hallgatóban is megfogalmazódott egy csomó minden, de lesz egy lehetőség erre a közeljövőben egy közmeghallgatáson. Mikor és hol lesz ez?
December 4-én 16 órakor lesz közmeghallgatás. Ezt úgy tervezzük, hogy egy nagyon rövid téma fölvetése lesz a polgármesternek, amely az elmúlt rövid időszakról, illetve az éves eredményről azért szólni fog, hogy melyik projektek fejeződtek be, és utána pedig szabad lesz a pálya, tehát szabad véleménynyilvánítás. Állunk a kérdések elő, megpróbáljuk megválaszolni, problémák elő sem zárkózunk el, tehát nyugodtan hozzá lehet szólni, tehát nem kívánunk két részletű meghallgatást tartani, amelynek ugye van egy hivatalos olyan része, amely letölti az idő nagy részét és kis részét a lakosságnak, hanem most szabad teret engedve a lakosság igényének igazi közmeghallgatást akarunk tartani. Tehát akit érdekel a város jövője, vagy jelene is, mert hiszen a városnak a jelenből kell kiindulnia, és a jövőt kell szolgálnia, akkor mi nagyon szívesen látunk mindenkit, és várjuk az embereknek a véleményét, és ezeket megpróbáljuk összegezni, és a elképzelésekben, hiszen van egy gazdasági programunk, a gazdasági programban megpróbáljuk beilleszteni, illetve magának a város működésében, hiszen, mint mondottam, ez a jelen másfél év távlatában ez a legfontosabb, hogy a város működését be tudjuk stabilizálni.
Dr. Bálint József Jadzónak köszönjük szépen, tehát csütörtökön délután 4 órakor a Városháza dísztermében, ugye? Igaz. Köszönöm szépen, hamarosan folytatjuk a Turmixot, benne egy nagyon szép kezdeményezéssel, amelyhez várják, hogy akár ön is csatlakozzon, folytatódik a Turmix pillanatokon belül itt a Korona FM 100-on.
Turmix,
közérdekű szolgáltató magazin műsor
a Korona FM 100-on.
És az igazán itt a Korona FM 100-on, ahol folytatódik a Turmix, emléktábla kerülhet a mai sokak által jó szívvel emlegetett egykorunk Kalocsai Énekzenei Általános Iskola falára, annak szép emlékű pedagógisai Sanyi bácsi és Bözsi néni előtt tisztelegve. De vajon kik is voltak ők? Mit tettek a kalocsai néptánc kultúra ápolásáért, és honnan jött a Kalocsa Népművészetért Alapítvány képviseletében Szelecki Attiláné ötletgazdának a kezdeményezés szándéka, ötlete? Mindenről kérdezgetünk Németh István kollégámmal, az ötletgazda pedig készségesen válaszolt, és mesélt nekünk a régmúltról.
Vendégünk a stúdióban Szelecki Attiláné, Tóth Ági, akit lánykorában így ismertünk, annak idején az énekzeneiben. Aminek van egy zárcsoportja a nagy közösségi portálon, és pont ott bukkantam rá arra a felhívásra, amelyet te írtál ki. Szia Ági, jó reggelt!
Szia!
Sziasztok!
És azonnal megörültem, mert a személyes kötődés is van, ugye együtt táncoltunk annak idején az énekzeneiben, hogy miért gondoltad úgy, hogy útjára indítod ezt a kezdeményezést, és egyáltalán miről szól?
Hát, hogy miért gondoltam? Hát sajnos Bence Ivanéni meghalt, és ő a Kalocsa Népművészetér alapítványban dolgozott, ott volt a titkára, és amikor meghalt, akkor Tamás Laci, inkább úgy mondanám, mert tegeződünk, Tamás László, ő, aki a Kalocsa Népművészetér alapítványnak a vezetője, és hát a könyvtárnak az igazgatója, megkeresett, hogy én vállaljam el az Ivanéninek ezt a szerepét. Hát azért is, mert úgy gondolta, hogy nagyon szévigyennek tekintem a kalocsai hagyományőrzés néptáncot. Tudod, Éva, hogy én is 6 éves korom óta az énekzeneibe táncoltam, és ezt nagyon szívesen elfogadtam, ezt a megbízást, hogy segítsek, és nekem már nagyon-nagyon régen szívügyem, hogy Sanyi bácsinak és Bözsi néninek, tudod, kiről van szó, legyen egy márványtáblája, egy emléke a régi zeneiskola falán, mert hát pont azt hiszem, neked nem kell magyaráznom, hogy mit jelentett a régi zeneiskola, ahol Sanyi bácsi volt az igazgató, és mit jelentett Sanyi bácsi és Bözsi néninek a gyerektáncsoportja, akivel végig táncoltuk fél Európát, és vittük át, úgy gondolom, hogy Magyarország hírnevét.
Mondjuk már el a hallgatóknak, hogy ki a Sanyi bácsi és a Bözsi néni.
Igen, például István ugye patai, tehát ő nem itt járt iskolában, meg egy csomó nem az énekzenébe jártak, vagy már fiatalabbak, és nem emlékezhetnek rájuk, hogy kik voltak
ők. És mit tettek?
Hát, hogyha megyük le az Érsekert felé, akkor ott van ez a régi iskola, ami most a Zárda épület, az volt az énekzenei általános iskola. Hát akik kalocsaiak, és olyan idősek, mint már, mint én, azok tudják, hogy mit jelentett ez az iskola, az énekzenei általános iskola. Kodály módszer szerint tanultunk ott énekzenét, illetve hát néptáncot.
Ráadásul tanóra keretében volt a néptánctanulás
is. Így van, meg még délután lehetett fakultatíve járni, akinek a szülei vállalták, hogy elkészítették ezek a gyönyörű ruhákat, emlékszel rá, hogy Kiliti néni készítette ezeket a gyönyörű ruhákat, és Pécsi Sándor volt az iskola igazgatója, testvére Pécsi Erzsébet, Bősi néni, ugye mindenki csak így hívta, ő tanító volt, az alsótagozatban tanított, és ők hozták létre az első itt Kalocsán gyerektáncsoportot, itt az énekzenei iskolában.
Mekkora gyerekek táncoltak ott akkor?
Hát itt elsőtől nyolcadikig.
Bocsász, én avis koromban kezdtem.
Ja, te ott mindent korán kezdtél.
Elsős koromban, 66-ban. 1966 őszén, úgyhogy még az első Fókor Fesztiválon már itt voltam és táncoltam, úgyhogy és végig táncoltam, hogy most is a Kalocsai Hagyományőrző Együttesbe, de hát nekem az első csárdást, az első ciframarsot ők tanították. Klári nénit is említsük meg, azért Lakatos Klári nénit, aki mindig jött és segített az énekkel, Seregi tanárnő, a zongorázott, emlékszel, amikor voltak a
táncpróbák,
meg őket is meg kell említeni, de úgy gondolom, hogy a pécsi testvérek azok, akiket aztán érdemileg nagyon-nagyon meg kell említeni.
Most már tudjuk, hogy ki a Sanyi bácsi és a Bözsi néni. Most beszéljünk a kezdeményezésről.
Hát, ha végigjárjátok itt Kalocsát, akkor természetesen nagyon-nagyon megérdemelten találtok márványtáblát Tóth Feri bácsinak, hogy ő volt az, aki ugye nagyon sokat tett a Kalocsa népművészetéért. Találtok Pécsini Ácsaroltának, aki szintén, és én táncoltam az ő csoportjukba is, és nemrégen a Kalocsa népművészetér alapítvány emléktáblát állított Kicserei tanárúrnak, aki pedig ugye gyűjtötte a Kalocsa környéki népdalokat, a Kalocsai kertek alatt kiadványt ő hozta létre, az első kiadványát, majd a második, harmadikat kiegészítette Bence Ivanéni, akiről már tettem itt említést, aki szintén ugye a Kalocsai Hagyományőrző Táncsoportnak volt a vezetője, és hát a második, harmadik kiadást az pedig ő hozta létre. És hát tulajdonképpen azt mondanám, hogy mindenkinek, aki igazán tett ezért a Kalocsa népművészetét, mármint a táncért van emléktáblája, csak Pécsi Sanyi bácsinak és Bözsi néninek, és én nekem ez nagyon nagy szívügyem, és úgy gondolom minden zeneisnek, hogy legyen. És erre szeretnénk erre a márványtáblára, ami körülbelül 70-80 ezer forint, egy felhívást mondanék, és létrehoztam pécsi testvére kielégével egy OTP-s számlát, aminek van egy számlaszám, amit itt is hagynék a rádióba, illetve meg is jelente a Kalocsai Néplapba is ez a számlaszám, és december 31-ig gyűjtenénk erre, és hogyha összejönne ez a 70-80 ezer forint körüli összeg, akkor megcsináltatnák a márványtáblát, és utána pedig ünnepélyes keretek között ezt felavatnánk, ha lehet, akkor a régi zenei falára.
Van-e már erre valami, hogy lehetséges-e, hogy engedélyezi-e az egyház?
Vagy igen, a... igen, itt zeneisek, akik ott tanítanak, megígérték, hogy közbe járnak, hogy
Hogy tényleg annak az épületnek a falán legyen ez az emléktábla, ahol annak idején az iskola
már megvan ez a kezdeményezés, és nagyon reméljük, hogy igent is mondanak rá.
Tehát mindössze 70-80 ezer forint.
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy mindenki csak egy ezrest ad. 80-nál sokkal, de sokkal több diák került ki az ő kezeik között. Hát itt több százba, hanem több ezer diákról van szó.
Igen. Úgy gondolom, hogy nem egy nagyon nagy összeg. Mindenki pár száz forinttal, hogyha erre gondol, akkor össze fog ez jönni.
A számlaszámot közé tesszük majd a weboldalunkon, ott megtalálható, és akkor az egykori diákok elsősorban, de bárki másokének. Ez a kezdeményezés szimpatikus, jelentkezzen és fizessen be néhány száz forintot.
Pécsi testvérek emlékére, ez lesz ugye valószínűleg
be. Igen, a jellegében is ez a megjegyzésbe, aki utal pénzt, azt írja, bele legyen szíves, hogy pécsi testvérek emlékére, jó?
Mi van, Ági, akkor, ha sok pénz gyűlik össze?
Ha ettől több,
több, mint amennyi
szükséges. Nagyobb tábla lesz?
Ú, de jó lenne.
Vagy egy szobor? Vagy kettő?
Hogyha összegyűlne, nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. Hát mindenképpen ez a Kalocsa Népművészetért Alapítványnál itt marad, és hát hogyha akik ezt a pénzt felajánlották, megengednék, hogy itt maradna. És a népművészetér, amit eddig is tettük, például a Pécsi Nácsorolt a díjakat, ebből fizetjük minden évbe azoknak, akik tényleg sokat tesznek Kalocsa népművészetért, akkor például erre is fel lehetne használni.
Hát akkor most úgy gondolod, Ági, hogy ha 100 ezer forint lesz az emléktábla, és bejön 200 vagy 300 ezer forint, akkor 100-ért készül emléktábla, és a maradék összeg pedig az alapítvány.
A népművészetért alapítvány, de én úgy gondolom, hogy most én figyelem ezt a számlát, tehát mindig kapok értesítést, és akkor be fogom mondani, szólni fogok azonnal a Facebookon és az AT-nek zenei csoportban, vagy itt nektek is félve elmondanám, hogy megjött ez, vagy összejött ez a pénz. Jó, azonnal fogok
december
szólni. December 31-ig.
Köszönjük
aki
szépen.
Aki hallja,
igen. És mindenki a befizetéshez vigye magával.
És nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy eljöttem és elmondhattam.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Legyen meg az a tábla Pécsi Bözsi néni és Pécsi Sanyi bácsi emlékére. Úgy legyen, Szelecki Attilánénak pedig köszönjük a közreműködést. Ha szeretne beállni a támogatók sorába, akkor az OTP számlaszámért hívhat bennünket, vagy most is leírhatja, ha van kéznél toll és cél, vagy papír. 11 77 33 22 01 81 87 80, és ez egy OTP számlaszám, a megjegyzésben pedig tüntesse fel, hogy a pécsi testvérek emlékére. Előre is köszönjük. Mi pedig azonnal folytatjuk ünnepáró gondolatokkal és egykori karácsonyok emlékével Dr. Bábel Balázs érsek metropolitával.
Turmix, közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on. Now I'm looking through the rain, out of the time when finally passed, and I see the sun again, and happiness will be going to last. Lonely hearts, rubber soles, but now we have to count them all. Look at them sit down on their knees, praying hard for the old 60s. That's something everyone agrees. Bring it on, you're back around. See how they twist and shout. Strawberry fiends. Look at him sit down on his knees, wishing on 7 tears bearing. That's how he begins to sing. Bring it on, you're back around. Go on and twist and shout. Look fine, think twice. No wonder it is pretty nice. Bring it on, you're back around. Back to what money just came by.
Yeah, yeah, with some kicks. Yeah, listen. Hey, yo, release some excuse me. But are you saying that you wanna travel back into a time when things were groovy?
I've only seen time traveling in movies.
Yeah, but what I'm gonna try and make it happen, give me 2 weeks to another time.
Find a little truth
where all the lovers lie. Muster up some rhymes under a money sky.
Living
money buys everything, but when I got a kid, here's what I'm singing as my lullaby.
Look.
10 óra 50 perc van, folytatódik a Turmix. Az adventi időszak kezdete várakozással tölti meg a karácsonyig eltelő 4 hetet a keresztény ember számára, szokás mondani. De vajon milyen gondolatok, élmények és üzenetek bújnak meg e szavak mögött? Ön hogyan készül a szeretet ünnepére? Más hogyan készül? Mi bennünk a közös és mi a különböző? Ha kíváncsi rá, hogy a Kalocsa Kecskeméti Főegyház megye érseke mi mindennel tölti a karácsony előtti időszakot, milyen volt a családi ünnep náluk annó és milyen most, akkor élvezni fogja a következő perceket. Dr. Bábel Balázs érsek metropolitával, Vörös István kollégánk fog beszélgetni a következő percekben.
Érsek úr, hogyan éli meg az adventi időszakot? Ilyenkor mi jár a fejében, mire készül, hogy telik ez a karácsony előtti várakozás? És ebből mit osztana meg nyilván a nagy közönséggel?
Ez kifejezetten liturgikus idő volt a korábbi időkben. A katolikus egyházban középkor óta 4 hét, a görögkatolikusoknál ortodoxiában 6 hét a készülés. Hát ezt így mondhatnám, hogy lelki összeszedettségnek az ideje akar lenni. Tehát nem akarunk újabb feladatokat fölvállalni, meg nem teszünk nagy fogadalmakat, mert általában azt nem is tudja az ember teljesíteni. Van egy ilyen közmondás, amit a latinok így mondanak, agec quod agis, csináld, amit csinálsz. Tehát, hogyha valaki imádkozik, próbálja meg összeszedetten. Ha fele baráti szeretetet gyakorol, nagy lelkűen. A kötelesség teljesítése van, azt abszolút becsületesen. Aztán, ha szenved, vagy megpróbáltatásai vannak, próbálja meg keresztény lélekkel elviselni. Tehát ez a belső készület a karácsonyra nagyon fontos, hát persze vannak külső megnyilvánulásai, amiben újabban még a városok is belecsatlakoznak, hogy adventi koszorút állítanak, kitesznek házakra ilyen kis jeleket, szimbólumokat, ami végül is lehet figyelmeztető jel is, hogy a karácsony azt lélekben ünnepeljük, mert valaki számára a karácsony azért rettentő nehéz ünnep, mert na most megint kell ajándékozni, most megint nagy költekezésbe akarnak engem beleszorítani, meg egyáltalán unom az egészet, mondják. Viszont, hogyha lelkileg próbálja megélni, akkor még abban az esetben is, hogyha egyedül él, tud tartalmat adni az ünnepnek, a lelkileg fölkészült rá, és hát épp ezt akarja az Úr jövet, mert az advent ennyit tesz, hogy Jézust várjuk. Hát persze valaki mondhatná, hát eljött, hát éppen a karácsony ünnepe, az Jézus születésének az ünnepe. Az Isten mindig közeledik az emberhez, de sosincs olyan közel, hogy közelebb ne lehetne. Tehát ezért is ez a megszentelt időszak, ami katolikusoknál még hajnali misékkel is párosul, vagy vannak vidékek, ahol még úgynevezett szállás keres a Szent Család, aztán karácsony közeledtével betlehemezés. Ezek mind kedves külső megnyilvánulások, aminek nyilván, hogy lehet adni mélyebb tartalmat. Hát én így készülök, ugye a papi imádság az ilyenkor az úgynevezett zsolozsma erre hangol rá, tehát ha azt valaki, miután több részletbe végezzük naponta, megpróbálja összeszedetten végezni, már az is egy készület. Illetve hát a vasárnapoknak a liturgiája, meg mindenféle előadások, lelki gyakorlatok vannak ebbe az időbe, tehát kitöltjük hasznosan. És azért is kell ez az embernek, mert ahhoz, hogy valamit jól megéljünk, annak készület kell. Én szoktam ilyen hasonlatokat mondani, hogyha egy nagyon jó színdarabra, nagyon jó filmre az ember az utolsó kockáknál, utolsó jelenetnél ül be, akkor csak bámészkodik, hogy mi ez. Tehát mindig azt végig kell nézni, ugye, hogy ott legyen. Tehát, hogyha valaki éjféli misére szokásosan beesik, hát az körülbelül úgy van, mint a film utolsó kockáinál belép. De tehát, hogy ezért kell egy lelki készület. És hát miután az egyház jó pedagógus tudja azt, hogy meg kell ismételni az ember életében több dolgot. Mert lehetne azt mondani, hogy hát elég egy életbe ez. De ugyanis itt körforgás van az évben, hogy az ismétléssel mélyül és sok minden más színben kerül elénk. Hát biztos, hogy egy gyereknek más a karácsonya, egy felnőtt embernek, vagy egy öregnek. Tehát az idő múlásával mi is változunk, és ennek a változó időnek maradandó értékeit, tartalmait kell újra felfedezni, és fogunk kéne váltenni.
Hogyan emlékszik vissza a családi karácsonyokra az évek tükrében? Hogyan változott a karácsony, amit kívülről látott, ahogy esetleg belülről megélte, vagy belülről nem is változott ez soha annyit, mint úgymond a külsőségekben?
Nálunk a karácsony, ugye, nyilván, hogy volt karácsonyfánk, ez volt, mikor nem volt valami nagyon gazdag, és általában olyan ajándékokat kaptam, hogy egyébként is kellett kapni egy inget, pár cipőt, mit tudom én hasonlót. A keresztanyám volt az, aki egy-egy könyvet, verses kötetet, ilyeneket elküldött nekem Budapestről, úgyhogy gyerekkoromtól visszamenőleg vannak olyan könyveim, amit nyugodjon most már, így mondom, mert már meghalt, keresztanyám küldött karácsonyra. És ez egy szép ajándék volt. Számítunk nyilván az éjféli misére, készültünk adventbe, akkor piaristákhoz kerültem ott, meg hát ugye tartottuk az adventet annak mindenféle liturgikus formáival, de karácsonyra mindig hazamentünk. És abban a kettős öröm volt, tehát egyrészt az ünnep, másrészt a kollégista, mi nem jártunk minden héten haza, hanem 2-3 hónaponként, és nem is látogattak bennünket, mert abban az időben sem a közlekedés, sem a lehetőségek nem voltak annak, hogy a gyereket itt minden nap totolygassák. Tehát egy 14-15 éves gyerek, ha úgy 3 havonta hazament, a számára élmény volt. Tehát ezért is szép karácsonyok voltak, és mindig összekötődött, és kimaradhatatlanul a karácsonyi, akár évféle, akár az ünnepi misével, akár még hát mondjuk más ilyen liturgikus elfoglaltságok, a gyerekkoromban még litániák, meg minden más volt, ami hát falun jellemezte a vallási életet.
Ezt meg szabad kérdezni, ugye most mindannyian tudjuk, hogy ez egy bizonyos szempontból, hivatás szempontjából is mozgalmas időszak ennek a karácsony, de emberként milyen a karácsony? Hogy ünnepli most a karácsony? Milyen körben? Hogy telnek ezek a napok?
Hát én nekem nincs, hogy is mondjam, kizofréniám, hogy vagyok egyszer ember, másodszor meg püspök, hanem hát együtt, ugye? Sajnos a papi otthonban most már elfogyatkoztunk, mert nem igen tudnak a munkás papjai még kim vannak, viszont kispapok szoktak hazajönni, és a könnyék papságát én mindig meghívom. Tehát a szentestet délutánján akkor itt van a könnyék papsága, és a vasárnapi ünnepi ebédre, azon túl, hogy ugye a misén ünnepi misét tartunk, és hát így szoktuk tartani, de hát közben aztán sok minden van még.
Említett egy pár szót az ajándékozásról, és hogy hogyan, hogy kire milyen nyomást gyakorol ez az úgymond csúnyán mondva elkommercializálódott világ, hogy ajándékkel ilyenkor, nagy ajándékkel, mert nagy ünnep van, és gyakorlatilag hitel hátán csak legyen még nagyobb tévé, meg még több. Mit gondol az ajándékozásról, és akkor mit ajándékoz?
Hát én nagyon egyszerűen szoktam megoldani az ajándékozást. Itt a ház népe, ezt én úgy begyűjtöm, ha van olyan könyv, vagy naptár, kalendárium, vagy ezt mindenki megkapja, hogy otthon is, tehát nagyon sok könyvet elosztogatok, mondjuk így a családom tagjainak, hát ami olyan, hogy hát tudom, hogy jó, örülnek, hát akkor adok, de kifejezetten én azért nem szoktam járni sose az üzletekbe, hogy na most mit vegyek, arra még szó se lehet, hogy tudom én ilyen hitel, meg technikai eszközök, szóval én nem ebben látom a karácsonynak a lényegét. Valami személyes szoktam adni, hát mondom ilyen könyveket, vagy tudom én, hát van egyik unoköcsém kap egy derékszű, jött tőlem a másik ezt, és hát azon dolog, hogy örül is neki, meg hát akkor ugye van ilyen még mellé egy könyvet, hát nem csinálok belőle nagy faxnit. Általában sokakról kell megemlékeznem, de megpróbálom ezt nagyon emberi keretek között. Ami karácsonyi lapot szoktunk, ugye most már egyre kevesebb ször írnak az emberek lapokat, mert inkább SMS-t küldenek, meg interneten küldik. Hát én még azért sokaknak írok, mert sokaktól kapok is, hivatalosságoktól is, meg hát személyektől, azt viszont saját magunk készítjük. Tehát minden évben én fogalmazom meg a szöveget, általában ilyen biblikus szöveget fűzök hozzá, hogy reklámozzam a könyvtárunkat, onnét kiveszünk egy képet, egy kódexünkből, és akkor ezt szoktuk küldeni, hogy ha valakinek így küldjük, és mondom ezt én minden évben valami más szöveggel szoktam, mert tehát nem kellemes, meg ilyen szöveget írok, hanem egy pár sorba fogalmazom, hát ez van, úgyhogy Én ugye azért egyszerűsítem a karácsony, tehát nincs az a, nem tudom milyen nagy fölhajtás külső körülötte. Fontos számomra ennek a vallási élet és élménynek a tapasztalat.
Köszönöm szépen, és
az elmúlt percekben dr. Bábel Balázs, a Kalocsa Kecskeméti főegyházmegye érseke osztotta meg önnel ünnepi gondolatait az első adventi vasárnapon. Köszönjük szépen. És önnek pedig köszönöm a kitüntető figyelmet. Ennyi volt már a térségi magazinunk. A műsor a legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült
a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.